Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 201. énekünk első két versét. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk, kegyelmeddel minket segíts az egyigazságra vezír. Nyisd meg szánkat háladásra, készíts szívünk buzgóságra. Hitünk sértelmünk neveljed, neved velünk ismertessed. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretett testvéreim! Szomorú szívvel, de Isten akarra még nyugodtba jelentem a gyülekezetnek, hogy gyülekezetünknek halottja van. Bőszén Gyuláné született Sárközi Margut életének 84. évében elhunyt. Szeretett testvérünk, itt van párja, férje, Bőszén Gyula bátyánk, itt van együtt, és legyünk együttérzéssel, temetéséről később intézkednek. Adjad az Úristen megnyugvást és békességet. A héten búcsúztunk Cselik Mihályné, Kocsis Katalin 76 éves, Fejik Vilmosné Révész Mária 92 éves, és Féderer Józsefné Ormándi Rozália 85 éves korában elhunyt testvérünktől. A Szentlélek vigasztalja a gyászolókat. Az állandó alkalmaink a liturgiás lap hátoldalán olvashatók. Szerdán 17 órakor presbiteri bibliaórát tartunk, és a presbiteri bibliaóra után presbiteri gyűlést hívott össze a lelkipásztor. Szeretettel hívogatunk mindenkit a férfi kör, ami csütörtökönként 18 óra, illetve a női bibliaórá, ami pénteken 17 óra 30 órára következő alkalmaira. Konfirmációra készített tanfolyam indult, amely két hetente csütörtökön van szintén. Szeretettel várjuk azokat a testvérek jelentkezését, akik gyülekezetünk teljes jogú, úrvacsorázó, választó és választható tagjává kívánnak lenni. A gyülekezeti tagság feltétele, hogy minden évben névvel befizetett egyházfenntartói járulék, melyet átutalással vagy személyesen a hivatalban, vagy az Isten tiszteletőt az iratterjesztő asztalnál is rendezhetünk. A következő vasárnap ismét csoportokban beszéljük meg az ige üzenetét, melyre várunk mindenkit ma szeretettel, a következő szerény szeretetventésről, amit az követ. Kis Benedek kántorunk orgonan koncertet ad november 23-án 15 órakor templomunkban. Szeretettel várunk mindenkit, és hívogassuk ismerősünket is, a kapott új orgonának a orgonajátékát fogjuk majd hallani, meglátjuk, milyen változás van az előző és a mostani között. Adja az Úristen áldásos szolgálatát, hogy minél többen hallhassuk ezt az alkalmat. A Patmosz Alapítvány idén is szereti karácsonyi támogatást adni. Aki igénybe szeretné venni, vagy ajánlani valakit rá, kérem azt jelezze a perselyek melegített támogatási kérelmeken. És van egy doboz, amiben be lehet helyezni ezeket a kérelmeket, tehát ez teljesen anonimon tudott működni. Idén is szervezünk adventi koszorú készítést a gyülekezetünkben. A tavalyi nagy érdeklődésre tekintettel két csoportban. November 29-én szombaton 14 órakor és 16 órakor. Jelentkezni lehet Facebook oldalunkon található linken, valamint a lelkész hivatalban és Rozikánál egyértelmű. Ilyen viszonylag megtalálunk. Adventi családi délutánunkat december 14-én 16 órától tartjuk. Szeretett testvéreim, biztos látták, hogy egy kis rendcsinálás, nagy takarítás történt a templomunk környékén, és nagyon komoly műszaki munkálatokat végeztünk, és szembesülnünk kellett néhány olyan dologgal, ami nagyon komoly feladatokat fog a presbitériumra róni a következő időszakban, illetve a gyülekezetre. Ennek ellenére, hálával és köszönettel tartozunk az Úristennek és minden szolgáló testvérünknek azért, hogy a jelenlegi állapotban templomunk, gyülekezetünk ilyen állapotban és ilyen módon dolgozunk. A tegnap folyamán a tetőrész hátsó részében csatorna, illetve a tetőnek, a vízelvezető részének és az alsó elvezető gerendának a szigetelése történt meg, sajnos a szinten tartó beruházásként. Ez a jövő évben nagyon komoly anyagi ráfordításokra lesz szükség ahhoz, hogy ez a hátsó rész, ahol itt a beázás nehogy megtörténjen még egyszer, bekövetkezzen. Tehát gyakran oda jutottunk, hogy ide a templom belsejébe folyt be a víz. Ebből adón ezt a tegnapi nap folyamán sikerült elhárítani, de ez csak időlegesen. Tehát ezt tisztelettel jelentem, hogy emiatt mindenképpen egyházmegyei szükség esetén egyházközi támogatás felé fogunk fordulni ezt a részét majd. Szeretnék megköszönni minden testvérünknek a szolgálatát. Anyagi és kétkezi és lelki szolgálatát. Nagyon szépen megköszönöm Dani Székely Adéliknek a terítőket. Köszönjük ezt az áldásos munkát és azt a segítséget. Köszönöm dr. Károly Márta és Vesbergeni Jaga Vilonka testvérünknek azt a munkáját, amit a kertben és a kert körül végeztek. Isten áldja meg életüket, szolgálatukat. És köszönöm mindenkinek a szolgálatát, ami hozzájárul a gyülekezetünk épüléséhez, és köszönjük ahhoz, hogy ide juthatunk. Szeretett testvéreim! Talán azt a legnehezebb kimondani, hogy támogatásra, segítségre van szükségem. Másomnak pedig odaállni nyitott szívvel és lélekkel, igen, azért vagyok itt, hogy segítsek. Azért itt a templomban tegyük hozzá, hogy azzal a hittel tesszük tudva, hogy mi emberek ehhez a segítséghez általában kevesek lennénk, de a segítő szándék mögött ott van az Úr akarata. Szándéka támogatása. Az ima ereje és a szeretettel való együtt gondolkodás, egymáshoz való odafordulás, ami mindig óriási örömet számunkra a közösségünkben. Az, hogy nem egyedül vagyunk, nem egyedül kell problémáinkkal megküzdenünk, hanem van kihez fordulni. Mindenkinek az életében van ilyen pillanat. Ahogy hiba nélkül élet sincsen, úgy probléma élet nélkül élet sincsen. Ha bajba került embert ide tudjuk hozni templomba, az meg fogja tapasztalni, hogy az ember erőnél sokkal nagyobb erő is van, akihez fordulhat. Ezt a munkát és szolgálatot szeretném megköszönni azoknak, akik ebben a csoportban, kicsin csapatban, közösségben részt vesznek és részt vettek, és köszönöm, hogy együtt vannak és teszik a dolgukat. Bárhol is szolgálunk, bármilyen gyülekezeti területen, itt dolgozanak, vannak közös célok, melyek közös értékek mellett jelennek meg. Ez pedig az hitünknek megfelelően, hogy a nehézségekkel küzdő embereknek segítünk, támogatást adjunk. Ez a segítő támogató szolgálat a gyülekezet, az alapítvány és a testvéri közösség együttműködése mellett kell történjen, megköszönve Isten áldását, kegyelmét. Szeretett testvéreim, halottak napja van. Ebben az évben 89 esetben álltunk meg Rabatalnál. Ebben az évben búcsúztunk testvéreink között Gabóci Lajos testvérünktől, Molnár András testvérünktől, Muzamel Andrea édesanyjától, legidősebb gyülekezet angolul apostol Aranykától és Negy Béla bácsitól is. És most Bőszén Gyuláné testvérünk tért haza teremtőjéhez. A város utcáin az emlékezés virágait szorongató emberek sietnek. Az autóban ülők olykor türelmetlenül, dudaszó kíséretében araszolnak, olykor bizakodva lesik a parkolóhelyeket a temetők körül. November első napjában a különös zajos csendben, Csepelen, a csepeli református egyházközség harangja is imára és emlékezésre csendbe hívta be az embereket. A templomban oda érkező híveknek évről évre kissé megbénul a lelke, a felismerésben, de nem vádaskodnak, nem lázadnak, nem vonnak kérdőre, hanem belesimulnak az élet végességének törvényébe. A templomi csend is annak a bizonysága, annak a fájdalma, hogy bárhol is, valahol milyen érit értik, látják, hogy milyen apró, esendő és törékeny az ember. Látják az élet sebezhetőségét. Siratják csendben az elmúlás feketéjében szeretteiket, és a lélek vigasztal. A fájdalom emlékéssel idül, és a hála érzése legyőzi a veszteség fájdalmát. Így tudnak köszönetet mondani értünk, kik előttünk jártak, kik vezettek és szerettek, óvtak és tanítottak, álmodtak célt, teremtettek életet. A temetőben, és előző napon az úrasztás alán égő gyertya, a közösen mondott imádság erőt ad. Isten kísér el zarándok útjainkon, önmagunkhoz és azokhoz is, akik már csak lelkünkben élnek. Mert ők itt vannak. Itt minden hangban, kimondott szóban, illatban és mozdulatban. Itt vannak a felismerésben, az ember élet nem csak a születés és meghalás, nem csak a bős és a koporsó, annak a tudásában, hogy az ember nem csak mulandó anyag, hanem teremtő, alkotó lélek, ki életével összekapcsolja a múltat, a jelent és a jövőt, és ezáltal teszi teljessé azt a folyamatot, amiben meghívta a gondviselő Isten. Szeretett testvérem, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenekelőtt szeretnénk, mennyei édesatyánk, megköszönni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus által közösségre vontál magaddal minket. Köszönjük, hogy megengedett, hogy eléd járuljunk egyenként, de még inkább köszönjük azt, hogy te olyan közösséget teremtesz közöttünk, hogy együttesen is járulhatunk eléd. Szeretnénk ezt tenni, együtt dicsőíteni, magasztalni a te szent nevedet, szeretnénk bűneinket őszintén megvallani és kérni áldásaidat. Úrunk, látod bennünk azt a sok akadályt, azt is, hogy egyszerűbbnek véljük az egyedül való életet, mint a közösségben valót. Úrunk, te, aki szétszéled nyáját egybegyűjtöd, és aki vezeted, azt kérünk, hogy hadd hallgassuk meg, hadd halljuk meg így is a te szavadat, amely minket iba közösségre is hív. Köszönjük azokat, akik ebben előttünk jártak, azokat a testvéreket, akiknek az életéről el lehet mondani, hogy valóban az imádság határozta meg. Hálát adunk, hogy itt alkalomról többen hordják szívünkben gyülekezetünk és egyházunk dolgait. Szeretnénk kérni, hogy minket is serkents ezek ellen az akadályok ellen harcra, küzdelemre, hogy együttesen áldjuk és dicsérjük szent nevedet. Szeretnénk így könyörögni egyházunkért, népünkért. Te adj igazi szabadságot, amely a bűnből való szabadulás jelenti. Adj ébredés közöttünk, hogy minél többen megismerhessenek téged személyesen, megváltójuknak. Könyörögjünk világi vezetőinkért. Te támogass szent lelkeddel az ő gondolataikat, döntéseiket, de könyörögjünk egyházunkért és gyülekezetéért is, és add, hogy szolgáid igéitől, szent lélektől vezetve irányítsák, vezessék népedet. Könyörgünk szenvedő testvéreinkért, itt a gyülekezetben azokért, akik a gyász fájdalmát és terhét hordozzák. Te, aki magad vagy a vigasztalás Istene, adj, kérünk benned való örömöt és megnyugvást. Könyörgünk beteg testvéreinkért, akár testileg, akár lelkileg szenved valaki közöttünk. Te képes vagy erőt adni, elhordozni a fájdalmat, és kérünk, hogyha kegyelmes előtted, adj gyógyulást és szabadulást. Imádkozunk lelkipásztorainkért, gyülekezetünk presbitériumáért, vezetőiért, fiatalokért, idősekért, gyermekekért, felnőttekért egyaránt itt a gyülekezetben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki formálsz bennünket, és köszönjük az alkalmakat, amelyekkel részt vehetünk. Kérünk téged, hogy legyek ezek a te dicsőségedre. Ahogyan azért is könyörgünk, Urum, hogy ígéreted szerint velünk voltál, és vagy minden napon a világ végezetéig. Kérünk, segíts, hogy mi is veled lehessünk. És látj együtt hitünket szolgálatban, munkában, és olyan szolga, aki Ura parancsát teljesíti, aki szereti a rábízottakat, és vézi a dolgát. Így kérünk, maradj velünk hétköznapjaink során is, a munkahelyen, iskolában, akár a családban, vagy itt a gyülekezetben legyünk. Hadd lehessünk mindig a te gyermekeid, és hadd keressük azt, hogy hogyan tudnánk jobban követni, szolgálni téged. Köszönjük az irgalmasan és kegyelmesen hordozott gyülekezetünket, testvéri közösségünket. Amen. További áldást és békességet, és áldott szolgálatot kívánok.
Folytassuk Isten tiszteletünket, énekelve a 741. énekünket mind a négy versével, ki Istenének átad mindent. Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti. Az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Ki minden szent kezébe tett, az nem fölényre épített. A súlyos gondok mit használnak, a sóhaj sok jajszók mit ér. Ha sebeink még jobban fájnak, s minden nap kínunk visszatér. Így terhünk egyre súlyosabb, a lelkünk búnak helyet ad. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lesz. Az Úr rendelte kegyelemben, örök bölcs célnak megfelelsz. Ki elválaszta életünk, jól tudja, hogy mi kell nekünk. Zeng hát az Úrnak, s járd az utat, mit éppen néked ő adott. A mennyből gazdag áldás juttak, s majd Jézus hát szép új napot. Ki benne bízik és remél, az mind örökké véle él. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliuma 11. fejezetének válogatott verseiből. Volt pedig egy beteg, Lázár, Betániából Máriának és testvérének Mártának a falujából. Üzenetet küldtek a nővérekhoz, Jézushoz: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, azt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségére van, hogy általa megdicsőüljön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát, és annak nővérét, és Lázárt. Amikor viszont meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Akkor könnyekre fakadt Jézus, a zsidók pedig azt mondták: íme, mennyire szerette. Némelyek közülük azt mondták: nem, de megtehette volna, aki a vak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg. Jézus pedig még mindig mélyen felindulva odament a sírhoz. Az pedig egy barlang volt, és egy kő feküdt rajta. Azt mondta Jézus: vegyétek el a követ. Az elhunyt nővére Márta pedig azt mondta: Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Mire Jézus így válaszolt: nem, de megmondtam neked, hogy ha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Akkor elmozdították a követ, Jézus pedig felemelte a szemét az égre, és azt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam, hogy mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezeket mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott, keze lába, pólyába csavarva, és az arca kendővel körülkötve. Akkor így szólt hozzájuk Jézus: vegyétek le róla, hadd menjen. A mindenható Isten áldja meg igéjét köztünk, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük üzenetét, és szívünkbe fogadjuk, hogy gyümölcsöt teremhessünk. Most ezt kérjük imádságba. Urunk Istenünk, látod, milyen csüggetek tudunk lenni a halállal szembesülve, de csak sima emberi kudarcainkkal vagy nehézségeinkkel szembesülve is. Kérünk, hogy a te szent lelked legyen köztünk. Hadd érezzük meg jelenléted erejét, örömét, békességét. Hiszen te feltámasztottál halottakat, és magad is feltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy te jó végre viszed az életünk minden egyes részletét. Kérünk, segíts üzenetedre figyelni szent lelked által. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 834. énekünk első versét: ébredj, bizonyságtévő lélek.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istenünk igéit, amelyről szólni kívánok ma közöttetek, abból a hosszabbik igeszakaszból kiemelten a 40. verset olvasom. Nem, de megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod majd Isten dicsőségét. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, Lázár feltámasztásáról szóló történetben, ebben az ige szakaszban többször is előfordul az, vagy arra van egy jó példa, hogy mit is jelent hinni. Mit is jelent hinni? Mi az, amiről a Heidelbergi KT-ban is olvasunk, hogy a hit az a nem látott dolgok felől való meggyőződés. A Biblia nagyon érdekes, hogy nem arról beszél, hogy milyen a hit, hanem arról, hogy milyen az embereknek a hozzáállása az őket érő dolgokhoz. Tehát igazából a hívő életnek magáról a dinamizmusáról beszél a Szentírás. Azt szemlélteti, hogy mit is jelent hinni, hogyan is hisz egy ember, amikor történik vele valamilyen külső hatás, mi megy végbe a lelkébe, mi megy végbe a gondolataiban. Először is az ige szakasz alapján azt nézzük meg, hogy hinni nem azt jelenti, hogy olyan dolgot várunk Istentől, amit soha nem ígért meg nekünk, hanem csupán olyat, amit megígért, azt viszont nagy hittel várjuk, hogy az beteljesedjen. Milyen sokszor beleesünk mi is ebbe a csapdába, milyen sokszor beleesik a hívő ember ebbe a csapdába, hogy olyan dolgokat vár Istentől, amit ő sosem mondott neki, utána pedig csodálkozik, hogy nem történik meg, és utána csalódik Istenben, holott ezt az ő képzelete, az ő gondolatai kreálták. Ez amiatt szokott lenni, hogy az emberekben egy olyan istenkép alakul ki, ami nem azonos az élő, egy és igaz Istennel. Ennek az okai különfélék lehetnek gyerekkori traumák, lehetnek minket érő nehézségek, dolgok, rossz szülő, apa, anyakép, stb. Nagyon rengeteg oka lehet, hogy miért alakul ki az emberben egy rossz istenkép, de ez ugye azt végzi el az emberbe, hogy kitalál-e magának egy Istent, és attól vár dolgokat, amiket ő sosem mondott. Várja őket, hogy beteljesedjenek, és utána hatalmas nagy csalódás éri, hogyha az nem úgy történik, ahogy ő szerette volna. A leggyakoribb példák erre, hogy mik azok a dolgok, amiket szoktunk gondolni, hogy Isten megígérte, a közben meg sosem tette ezt. Nem ígérte meg például azt, hogy mentesek leszünk a szenvedésektől. Sőt, maga Jézus is mondta, János evangéliumából idézem az ige szakaszt, a világban nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a nyomorúságot. Mária és Márta, az ige szakaszban szereplő két hölgy, a két testvér, és ugye az elhunyt Lázár, ők mindhárman Jézus Krisztus baráti körébe tartoztak. Ők a barátai voltak, nem a tanítványok közé tartoztak, viszont többször olvasunk arról, hogy Jézus, hogyha arra járt, amerre ők laktak, betért hozzájuk. Mégis látjuk azt, hogy megélik a szenvedés, nem is akárhogyan. Meghal a szerettük, közben pedig előtte abba bíznak, hogy majd Jézus oda megy, és nem engedi, hogy ez megtörténjen. Pedig látjuk azt, hogy milyen közel álltak Jézushoz, mennyire jóban voltak, és mégis átérték a szenvedést, mert Jézus nem ígérte azt, hogy nem érnek bennünket szenvedések. A hívő ember életében mit jelent ez? Az, hogy mivel nem ígérte meg Isten ezt, nem ígérte meg Jézus sem, akkor nem csalódom akkor, amikor próbák jönnek az életemben. De azt viszont megígérte, hogy a nyomorúság idején velünk marad és segít hordani azt a nehéz helyzetet, azt a nehéz keresztet. Ma is rengeteg dolgot elveszíthetünk. Elveszíthetünk szeretteinket, elveszíthetjük az állásunkat, kaphatunk betegséget, külsőleg rengeteg tényező érhet bennünket, ami miatt azt érezzük, hogy Istenem, miért történik ez velem? De mégis a hívő ember tudja jól, hogy ezeket a terheket nem egyedül hordozza. Jézus azt sem ígérte meg, hogy mindent meg fogunk érteni egyből, hogy mi miért történik velünk. Az első korintusi levélben olvashatunk erről, pont ugye ismételten az ellenkezőjéről. Most tükör által homályosan látunk. Az igaz hit nem keresi mindenre a választ. Elfogadja, hogyha Isten megadja a választ, de nem keresi minden mögött azt, hogy mi és miért történik vele. Egyszerűen csak tud bízni, még a válasz, a megelőlegezett miértre adott válasz nélkül is. Erre a legjobb példa a Szentírásból, az Ószövetségből Jób, aki olvassuk, hogy istenfélő ember volt, úgy élt, ahogyan Istennek kedves, és mégis rengeteg veszteség, rengeteg próba érte őt. Mégsem az, kereste ő is, hogy miért történhetett ez vele, de nem kapta meg a választ. És az ő hozzáállásában minden benne van, ami a hívő élethez kell. Ugye azt mondta, hogy az Úr adta, az Úr vette el, áldott legyen az ő neve. Na és ez a hozzáállás, ez szerintem nagyon-nagyon kemény, nagyon erős hitre val. Amire viszont emlékeztetnünk kell magunkat, emlékeztetnie kell a hívő embernek magát, az az, hogy Jézus mit ígért meg nekünk a Szentírásban. És inkább ezeknek kellene bennünk lenni. Megígérte, hogy velünk lesz minden körülmény között. Máté evangéliumából idézem. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ugye a keresztelés, szereztetés ígéje végén, mielőtt a mennybe megy Jézus megígéri. És ez a legnagyobb ígéret, hogy velünk van, velünk lesz, volt és van minden napon egészen a világ végéig. Mária és Márta ezt megtapasztalták ott a halálesetkor, hiszen Jézus végül eljött hozzájuk, és ő is velük együtt érzett, velük együtt sírt, velük együtt gyászolt, szomorú volt. Ugye olvastuk az igében, hallottuk, hogy megrendült a szívében Jézus még akkor is, amikor odament és feltámasztotta Lázárt. Ugye ebben nagyon szépen megmutatkozik az, hogy tényleg Jézus tökéletesen Isten, de tökéletesen ember is volt. Együtt érez velünk, átéli ő is, átérzi azt, amit mi is. És ezért kell ebbe az ígéretbe például kapaszkodni annak, aki magányos, aki egyedül van, aki veszteséget élt át. Magányos mondjuk az otthonában, magányos mondjuk az idősek otthonában, és még lehetne rengeteg példát mondani arra. De mégis Jézus velünk van, ahogyan megígérte, a kereszt hordozásában ott van mellettünk, ezekben a nehézségekben is. És erre kell, hogy emlékeztessük magunkat. Azt is megígérte, hogy minden a javunkra szolgál azoknak, akik őt szeretik, akik őt ismerik, akik az ő útján járnak. Ugye a római levélben olvassuk, akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Nem azt mondja nekik, hogy minden jó lesz, akik őt szeretik, nem azt mondja, hogy nem éri őket fájdalom, nem azt mondja, hogy nem fognak szenvedni, hanem azt, hogy minden rosszból is a legjobbat hozza ki nekik, számukra a legjobbat. Jézus sem akadályozta meg a felolvasott ige szakaszban Lázár halálát, de benne volt az, hogy aki hisz, az meglátja Isten dicsőségét. Előbb vagy utóbb meglátja azt is akár, hogy miért történhetett, ez nem garantál, de Isten dicsőségét mindenképpen megtapasztaljuk általa. Megígérte azt is, hogy akik hittel imádkoznak hozzá, azokat meghallgatja. Első Jánosi levélben olvassuk. Hogyha valamit kérünk az ő akarata szerint, meghallgat bennünket. És ismét itt is benne lehet a félreértés. Isten nem azt mondta, hogy minden kérés teljesítek, amit csak felém mondotok, nem olyan vagyok, mint egy automata, hogy bedobjátok a pénzt, és akkor én már meg is csinálom, amire kértek, hanem azt ígérte, hogy meghallgat minden hittel mondott imát. És ugye benne van az, hogy, az ő akarata szerint. Mert a hívő ember már az imádságot is így mondja. hogy legyen meg Isten akarata, én ezt szeretném, de Uram, ha Te jobban tudod, akkor tégy úgy, ahogy jónak látod. Pál is, Pál apostol is hányszor könyörgött azért, hogy elmúljon a testéből az a tövis, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, egy lelki vagy testi betegség, nem tudjuk pontosan, de ugye megkapta Istentől a választ. Második korintusi levélben olvassuk, hogy elég neked az én kegyelmem. Azt is megígérte Isten, hogy örök életet ad annak, aki hisz benne. Ugye ez a, ezekben a napokban talán a legnagyobb reménységünk, a legfontosabb ígéret, amibe kapaszkodnunk kell. János evangéliumából idézem, aki hisz bennem, ha meghal is, él. Ugye ebben a fejezetben olvashatjuk ezt is. Ezt üzente Máriának, Mártának, minden ott állónak, akik látták a feltámasztás csodáját, és most nekünk is. És ugye azért a protestánsok azért szoktak a gyertyagyújtáskor is Jézusra gondolni, mert Jézus pontosan olyan, mint egy gyertya. Fényt áraszt magából, melegséget, életet, de ugye mindezt úgy csinálja, hogy az a gyertya elolvad, elemészti önmagát, ahogyan Jézus is az életét adta váltságul értünk, annyira szeretett bennünket. Tehát először is akkor azt jegyezzük meg, hogy hinni nem azt jelenti, hogy tudom, hogy mit akar Isten, hanem azt, hogy bízok benne, mert ő ígéreteihez biztosan hű marad. Másodjára, hinni nem azt jelenti, hogy hinni azt jelenti, hogy ha bármi ér engem, akkor legelőször Jézushoz fordulok imádságban, és ezt már érintettem is, már mondtam is, hogy a hívő ember hogyan mondja az imát. Mert amikor Lázár megbetegedett, ugye ezért volt válogatva az ige szakasz, amit felolvastunk az Isten tisztelet elején, akkor a testvérei, Mária és Márta nem panaszkodni kezdtek, nem a másik embereket keresték, vagy különböző csodálatos orvosokat kerestek, hanem legelőször Jézushoz fordultak a kérésükkel. Milyen sokszor van az, amikor baj ér bennünket, akkor az természetes reakció már az emberben, hogy telefonálunk valakinek, tanácsot kérünk, gondolkodunk, agyalunk és aggódunk. A hit viszont azt jelenti, hogy az első reakció ilyenkor az ima. Az első reakció az, hogy a hívő embernek eszébe jut, hogy van egy sokkal nagyobb valaki, akihez azzal a problémával fordulhat. Mária és Márta is ezt tették, ugye, olvastuk az igében, üzenték Jézusnak, hogy Uram, íme, akit te szeretsz, az beteg. És itt sem az érdemeikre hivatkoztak, amikor küldték ezt az üzenetet. Nem mondták, hogy hát te a barátunk vagy, gyere, tegyél csodát. Nem, ők nem mondták azt, hogy akkor gyere, és akkor most mutasd meg, hogy tényleg te vagy a messiás, vagy hogy mindig szolgáltunk neked, mindig beengedtünk titeket a házunkba, most akkor gyere és csinálj valamit. Egyszerűen csak üzenték neki, elé vitték a problémát tisztán, érthetően, hogy beteg az, akit szeretnek, és akit Jézus is szeret. Tehát a hit első reakciója az, hogyha baj ér, vagy ha nehézség, ha próba, akkor Istenhez fordulok. Péter első levelében olvashatunk erről, minden gondotokat ő rá vessétek, mert neki gondja van reátok. Ezek mellett hinni azt is jelenti, hogy komolyan veszem azt, amit Jézus mondott, amit ígért, nem csak akkor, amikor jó dolgom van, amikor minden rendben van, hanem akkor is, amikor azt tapasztalom a környezetemben, az engemért hatásokban, hogy semmi jele nincs annak, hogy tenne bármit is. Hogyha felfoghatatlan számomra szinte, vagy teljesen ellene van minden a körülményeimben. Az ige szakaszban ez egy tökéletes példa arra, hogy amikor minden remény szerte foszlani látszik, akkor ott van Jézus, aki segít. És tényleg minden az ellen volt, hogy ez a testvérpár higgyen Jézusban. Ott voltak a gyászolók, a sok könnyet hullató ember, ott volt a gyász maga, ami minden emberre rá nehezedett, ott volt a tény, hogy több napja már ez az elhunyt ott van eltemetve, ugye el is hangzik, hogy már szaga is van. És ráadásul Jézus sem jött egyből, azt is olvastuk az igében, hogy tudta, hogy ez Isten akaratából kell, hogy így történjen, hogy megmutatkozzon az ő dicsősége. Ez a testvérpár csak annyit tapasztalt belőle, hogy nem jött egyből, és nem tudott egyből segíteni nekik. Nem az történt, amire várhattak. De Jézus ebben a helyzetben is megtartotta az ő ígéretét. Mert a végeredmény a hitük által az lett, hogy megmutatta az ő dicsőségét. Hinni tehát nem azt jelenti, hogy mindig értjük, hogy mit tesz Isten, mit akar Isten, hanem bízunk benne még akkor is, ha nem értjük, ha akkor is, hogyha minden más ellene szólna. Ezt érezhette az Ószövetségben József is. József kapott álmokat, kapott ígéreteket Istentől, hogy nagy ember lesz, hogy a testvérei is, a szülei is, mindenki meg fog előtte hajolni. Ugye a napot, a holdat, a csillagokat, meg a testvéreinek a búzakalászait látta, hogy meghajolnak előtte. Tudta, hogy Istentől jön ez az álom. És mégis milyen sokat kellett arra várnia, hogy ez az ígéret beteljesedjen. Addig megjárta úgymond a poklot is, meg akarták először a testvérei ölni, eladták rabszolgának, rabszolgák között is a börtönbe került, de mégis Isten, ha minden ellene látszott is, akkor is beteljesítette az ő ígéretét, és segített neki. Aki hisz Istenben, az másképpen vélekedik a dolgokról is, amik őt érik, mint az, aki nem hisz, mint a világ embere. Teljesen másképp áll hozzá a dolgokhoz. Már akkor is, amikor még nem is történtek meg vele. Lázár történetében, ugye itt van pont a két hozzáállás. Az egyik az, amikor az emberek összeszólnak és vádolják Jézust, hogy hát, hogyha meg tudta gyógyítani azt a másik embert, akkor ezt is meggyógyíthatta volna. Vagy ugye elhangzik az egyik testvértől is, hogyha itt lettél volna, akkor nem hal meg. De ugye ott van a másik hozzáállás, ami még ebben a földi pokolban, a nyomorúságban is mutatja a hitet, hogy Mária és Márta engedelmeskednek az értelmetlennek tűnő parancsnak is. Ugye Jézus azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Egy többnapos halott van a kő mögött, ott a gyászolóknak a serege, ő mégis azt mondja, hogy vegyétek el a követ. Ennek semmi értelme, sőt, veszélyesnek is tűnik, Jézus szavára azonban mégis megteszik. És csak utólag látják kijönni a testvérüket a sírból élve. Csak a hitük által mutathatta meg Isten az ő dicsőségét, csak is így történhetett meg a csoda. A mi hozzáállásunk is, hogyha valóban hiszünk, akkor megváltozhat, sőt, az erőt is adhat az ilyen nehéz helyzetekben nekünk. Hiszen aki valóban hisz Jézusban, annak teljesen más lesz az egész minden nehézséghez való hozzáállása, mert könnyebben viseli ezeket a terheket. Nem panaszkodik, nem vádolja a másik embert, nem vádolja Istent vagy a körülményeket, hanem csendben képes arra, hogy hordozza azt a terhet, és hogy bízzon Istenben. Aki hisz mindezek után, sok példa után, az vállalja Jézust, még akkor is, hogyha ez a hite miatt bajba kerül. Történet úgy folytatódik tovább, Lázár feltámasztásának a története, hogy ugye sokan hittek ez a feltámadás után Jézusban, viszont voltak, akik emiatt még jobban meggyűlölték Jézust, és azt is, akin a csoda végbe ment, Lázárt is. Ugye olvassuk később a 12. fejezetben, hogy a főpapok tanácsot tartottak, és elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Lázár viszont élt, nem tehetett más, mert az élete az két lábon járó tanúbizonyság volt arról, hogy milyen dicsőség az, amit Isten ad az igaz hit által. Aki hisz, annak az élete magától már tanúságtétel más emberek számára is, akik körbevesznek, akik nem hisznek még, akik ismerkednek a hittel. Ez viszont gyakran kényelmetlen a világnak, a világ és annak a fejedelme az teljesen ellene van. És ma is, hogyha vállalja valaki nyíltan a hitét, a Krisztushoz való ragaszkodását, azokhoz a dolgokhoz való ragaszkodását, amit ő parancsolt, ő tanított, a szembe helyezket akkor a világ emberének többségével, sőt hátrányt is szenvedhet. De Jézus így bátorít bennünket Máté evangéliumában, boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Mindent így egybevéve tehát, az igaz hit nem más, mint sorsközösség Jézus Krisztussal. Sorsközösség hitben, az ő szenvedésében, itt a földön, és majd oda át a dicsőségben is. Jézus is értünk, szenvedett, vállalta ezt a sorsközösséget a teremtményekkel, az emberekkel, meghalt értünk bűneinkért, és feltámadt, hogy az ő dicsőségébe visszavigyen bennünket. Római levélben olvassuk, hogy ha vele együtt szenvedünk, vele együtt dicsőségben is részesülünk. Testvéreim, ne várjunk hát hamis ígéreteket Istentől, hanem bízzunk az ő igazi ígéreteiben. Forduljunk hozzá hittel és bizalommal, mindig, még akkor is, amikor minden ellene látszana. És akkor más lesz egy idő után már a nehézségekhez, a szenvedéshez való hozzáállásunk, és akkor boldogok leszünk. Mert Lukács evangéliumában ezt olvastuk, boldog, aki hit, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Amen. Testvéreim, itt vannak a látható jegyek, az úri szent vacsora, amely Jézus Krisztus áldozatáról és feltámadásáról hivatott bennünket emlékeztetni, ezért az úrvacsorára készülve énekeljük a már megkezdett 834-es számú éneknek a második és a harmadik versét. Ó, bárha lángod fellobogna, így kezdődik.
Hallgassuk meg, hogy hogyan adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, az utolsó vacsora alkalmával. Legbővebben Pál apostol írja ezt meg a Korintusi első levél 11. fejezetében így. Mert én az Úrtól vettem, mondja az apostol, amint át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Mivel az apostol intést is fűz mindezekhez, hogy úgy együk, hogy ne legyünk méltatlanok, vagyis érezzük a rászorultságunkat, és ne csupán a testi kenyeret lássuk, hanem Jézus Krisztus áldozatára, megváltó halálára emlékezzünk. Ezért most egy percnyi csendben tárjuk szívünket a mindenható Isten elé, bűnbánattal és hittel. A percnyi csend után pedig az 51. Zsoltár szavaival fogjuk befejezni az imádságot. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután bűneinkről vallást tettünk, hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Egyházunk rendje szerint még lelkiismeret vizsgáló kérdéseket is teszek fel, melyekre meggyőződésetek szerint feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkbe? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen? Hiszem és vallom. Végül, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ezért a kegyelemért hálából teljes életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelen való világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére éltek. Ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek bocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnbánónak Jézus Krisztus érdeméért ajándékba. Amen. Foglaljuk el helyünket, és akik hittel elkészítettük magunkat a úrvacsorára, azok járuljunk ide, és a úrvacsoraosztás alatt énekeljük először a 757. énekünket, aki értem megnyíltál, rejts el, ó örökkő szám. Így adta nekünk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, így éltek vele itt való őseink, a tanítványok, és Isten kegyelméből mi is. Mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életre az ige szavaival. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Adjuk hálát, helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük Istenünk, hogy szent lelkeddel itt voltál közöttünk. Köszönjük, hogy személyesen nekünk nyújtottad a kenyeret és a bort, és személyesen velünk beszéltél a bűnbocsánatról, a szent lelked velünk létéről. Köszönjük, hogyha ezt meghallhattuk, átélhettük. Kérünk téged, hogy ne múljon ez el nyomtalanul, mikor kimegyünk innen a templomból, hanem érezzük, tapasztaljuk, akarjuk a velünk létedet. Keressük, hogy mit akarsz velünk a hétköznapok folyamán. Köszönjük, hogy te rajtad ez nem múlik, te ott vagy velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk népünket, nemzetünket is imánkba a himnusz eléneklésével. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, és énekeljük a záró éneket, amely a 590. ének, így kezdődik az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Egy kor feltárul majd az út. Ne te.